Első megjegyzésem az, hogy a hadifoglyok zömében visszaemlékezéseket írnak, mert a hadifogság körülményei között nagyon kevés napló születhetett. Sem papír, sem írószerszám nem állt a hadifoglyok rendelkezésére legtöbb esetben.
A legutóbbiak egyike Mátyus Ferencé éppen az Ima könyvébe
íródott. Így van, tehát az, aki tudott menteni maga számára akár Bibliát, akár Ima könyvet, akár másmilyen kötetet, az abba tudott írni, de papír nem igen állt rendelkezésükre. A másik kérdés az nyilvánvalóan ennél bonyolultabb. Egyrészt ez nem az utóbbi éveknek a termése igazán, én inkább úgy mondanám, hogy az utóbbi negyed századé, mert az elmúlt 25 évben nagyon sok olyan hadifogoly visszaemlékezés zömében és néhány napló került részben a történelmi levéltárnak a gyűjteményébe, részben más levéltárak múzeumok kézirattárába, amely vagy korábban keletkezett, vagy a rendszerváltás környékén, vagy a 80-as évtizedben, és az elmúlt 25 évben azért nagyon sok megjelent országos kiadóknál is, ismerté válva, és nagyon sok jelent meg magánkiadásban.
Magyarországot mennyire érintette a hadifogoly státusz tömeges megjelenése?
Ez a kérdés is nagyon sok vitát szokott szülni, az adatok időnként ellentmondásosan válnak publikussá. Varga Éva Máriának jelent meg egy átfogó szovjet-orosz források alapján készült tanulmánykötete 2010-ben, illetve azt megelőzően a Szovjetunióban született hadifoglyokra vonatkozó dokumentumoknak a gyűjteményét is közreadták. Én ezeket az adatokat tudom mondani. Körülbelül 560-570 ezerre becsülhető a regisztrált foglyoknak a lélekszáma, ebből körülbelül 100 ezer az, akit civilként vittek el, akár hadifogoly státuszba került, akár pedig kárpátaljai, vagy kolozsvári, vagy budapesti németként, de nem került ki mind az 560-70 ezer fogoly a Szovjetunióba, hanem már 45-ben körülbelül 210-220 ezeren szabadultak még fronttáborokból, illetve közülük kb. 50 ezeren már a Szovjetunióból.
Civilként vittek el, azok voltak, akiket úgymond az utcán szedtek össze, például azért, mert valaki megszökött, vagy más egyéb okból, hogy a létszámot kipótolják?
Ilyen is előfordult. Kolozsvárról is vannak ilyen adatok, és máshonnan is, Budapestről is, tehát ez is előfordult időnként, illetve, ami megint csak egy ismert történet, hogy miután a németeknek a kollektív bűnössége gyakorlatilag kimondatott, és Sztálin tervei között szerepelt a német ajkú lakosság egy részének az internálása. A Magyarországról is elvileg ugye német ajkú lakosokat vittek volna el, gyakorlatilag ez megint csak egy sokszor hallott történet, hogy olyanok is bekerültek ebbe a kontingensbe, akiknek a neve erre végződött, vagy mint Hitleré, és emiatt gondolták azt, hogy németekről van szó. Ők körülbelül talán olyan 40 ezeren lehettek, akik végül is kikerültek a Szovjetunióba, a többi kikerült civil körülbelül 50 ezer körül, az pedig feltehetően ez a hadifoglyokat pótló kontingens lehetett.
Akik kikerültek a Szovjetunióba, azok nagyobb hányada a gulágra jutott?
Ez egy erősen magát tartó tévhit, tehát a gulágra bírói ítélet nélkül senki nem került. A gulág az a büntetőtábor rendszert jelentette. Gupvi volt az, ami a hadifogoly táboroknak a rendszere volt. Belügyi irányítás alatt állt a büntetőtáboroknak a sora. Na most az, hogy ezek milyen bírói ítéletek voltak, és milyen eljárások születtek, az egy külön téma, mert sokszor ügyvéd nélkül, sokszor a vádlott nem is volt jelen, orosz nyelven folyt. Tehát itt nagyon nehéz erről beszélni, a 3000-et valamivel meghaladja eddig a rehabilitációknak a száma. Varga Éva adatai szerint kb. 14 ezeren lehettek azok, akiket egyébként nem csak a háború folyamán, hanem még utána, ugye 46-47-ben is vittek el Magyarországról politikusokat is, például, mint Kovács Bélát, meg sokakat. Közöttük voltak bűnösök is, mert valóban háborús bűnösök is voltak, magyarok közül is kikerülve, de voltak ártatlanok is, illetve nagyon sok sokan olyanok, akik szökés miatt kellett, hogy bűnhődjenek.
Megpróbáltak
megszökni, így van, volt, aki háromszor, négyszer is, és végül emiatt került büntetőtáborba.
A hadifoglyok hazakerülése mikor történt, és körülbelül mekkora létszáma?
Akik végül is kikerültek a Szovjetunióba, regisztrált adat van róluk, körülbelül 390 ezren voltak, közülük Eddig körülbelül 66 ezeren vannak azok, akikről tudjuk, hogy nem került haza, tehát papír van róla. Nagy viták folynak arról is, hogy a kiszállítás során mennyien halhattak meg. Vannak 200 000-es becslések is, tehát itt van az a 200 000-es különbség, ami az 560 000 meg a 700 000-es feltételezések között is lehet, tehát nagyon sokan meghaltak útközben is. A magyar és a kinti forrásokat összevetve több százezres nagyságrendű az én vélekedésem nélkül, ez nem lehet. 46-ban nagyon kevesen, összesen 18 000-en jöttek haza, mert a nagyon rossz fizikai állapotban lévő betegeket, legyengült embereket küldték haza 45-ben. 46-ban nagyon rossz volt a mezőgazdasági év, nagyon rossz volt a termés, továbbra is szükség volt, ez volt Sztálinnak az indoka, de ezt egyébként a szovjet társadalom is elvárta, hogy ide jöttetek, elpusztítottatok mindent, ti dolgotok helyreállítani. Emiatt csak 18 000-en szabadult, 47-ben körülbelül 100 000-en, több részletben, és 48-ban körülbelül 90 000-en. Ezután olyan 11-12 000 fogoly maradt kint, ők már zömében, nem hadifogolyként, és nem hadifogoly táborban elsősorban, hanem büntető táborokban. És 53-ig, Sztálin haláláig körülbelül 9 000-en hazaérkeztek, és utána pár száz fős csoportok még 56-ig. Érkeztek haza.
Rákosiék annak idején úgymond dicsekedtek avval, hogy ők hazahozták a Szovjetunióból a magyar katonákat. Akkor nem lehetett mégsem utána beszélni az élményeikről?
Pontosan, tehát ez egyébként történelmi kérdésként nagyon izgalmas kérdés, foglyok számára pedig óriási tragédia. Amikor létrehozták az úgynevezett antifasiszta iskolákat a táborokban, a magyar szekciónak a vezetője Rákosi lett. Ő állította össze azt a tananyagot, amit a krasznogorszki antifasiszta átnevelő táborban is használtak, és egészen 45 elejéig, amíg Rákosi vissza nem tért Magyarországra, addig gyakorlatilag ő azok közé tartozott, akik arról gondoskodtak, hogy a ború igazságtalan volt, tehát a Horthy rendszernek negatívumait kellően bevessék a hadifoglyoknak. Na most én nagyon sok olyan visszaemlékezést olvastam, amelyiknek a szerzője az részt vett ilyen hadifogoly átnevelő tanfolyamon, még aki munkaszolgálatos volt, az is leírja, hogy hát nagyon könnyű a motivációt megtalálni, haza akartak jönni, és kész, pont. Tehát itt nem arról volt szó, hogy mély vonzalom ébredt volna bennük a sztálini diktatúra iránt. Utána, amikor hazatért Rákosi Magyarországra, a 45-ös választásokon még nem annyira, tehát az egyértelműen a szovjet kormánynak, illetve Sztálinnak a döntése volt mindig, hogy milyen etapokban, hogyan engedik haza a magyar foglyokat is. Egyébként magyar fogoly körülbelül a kinti hadifogoly és fogoly létszám 10%-a volt, tehát 4 millió körüli, akiket fogolyként kivittek, és ebből körülbelül ugye 390 000 körül van a kikerült magyar hadifoglyoknak a lélekszáma. Amikor a 47-es választások voltak, igaziból ennek a propagandája volt, már hivatkozva arra, hogy visszahoztuk őket, tehát Rákosinak voltak ilyen kérelmei, kérései, vagy kívánsága, de ez egyértelműen a kinti helyzettől függött. És a kettősség utána abból keletkezett, hogy a hazatérő foglyok is gyanúsak voltak, de a hazatérő tisztek főként, tehát a tiszteket nem is akarta Rákosi igazán hazahozatni, 47-ben századosi rendfokozat alatt kb. 8000 tiszt mégis hazatér. A 60-as évekig regisztrálták, számon tartották őket, hol van, hol dolgozik, mivel foglalkozik, tehát erről megvannak a regisztrációk.
Kettős mércét említett. Ez a másik oldal a szovjetekre vonatkozik?
Az egyértelmű, tehát már Lenin az első világháború után azt írta és azt hangsúlyozta, hogy a hadifoglyok nagyon jó, hogy vannak, mert azok propagandát visznek majd. 45 után, amíg zajlott a háború, addig inkább ez a propaganda átnevelés volt hangsúlyos, 45 után egyértelműen az újjáépítésben játszott szerepük. Iszonyatos szenvedéseket éltek át a hadifoglyok, de nagyon sokan rögzítik, hogy éheztek, de azt látták, hogy a lakosságnak még kevesebb jut. És el is mondták nagyon sokszor a lakosok közül, hogy ők legalább, ha az apkását is, de naponta egyszer biztos, hogy kapnak valamit, számukra teljesen kiszámíthatatlan, hogy mi van. Volt tiszt, aki kivitte krumplit szedni a magyarokat, nekiálltak a magyar katonák szedni szépen az összes krumplit. Mire oda rohantak hozzájuk, hogy nyet-nyet, és visszatemettették velük a krumpli egy részét, mert este mentek ki meg a lakosok is, és kaparták ki, ami ott maradt a földben. Elképzelhetetlen veszteségei voltak a Szovjetuniónak a megszállt területeken, és hát a hadifoglyok zöme ott tartózkodott.
Kádár János alatt milyen megítélés alá kerültek a hadifoglyok? Az imént persze utalt rá, hogy még a 60-as évekig is megfigyelték
Igen.
a tiszteket.
Na most itt egy másik szempont jön be. Ez egyfajta megegyezés volt, és ezt most a legegyszerűbb így fogalmazni. Magyarországon nem kapott publicitást mindaz, amit a szovjet katonák cselekedtek a megszállt területen Magyarországon, beletartozva akár a rablás, akár a nők megerőszakolása, voltak gyilkosságok is. Magyar részről pedig nem esett szó a hadifoglyok kérdésről, és arról, amit a hadifoglyok ott éltek át. És ez számomra egyébként mindig egy nagy talány, hogy ugye körülbelül 390 ezer ember került ki. Körülbelül 400 ezerre tehető azon katonák lélekszáma, akik vagy a második hadsereg kötelékében, vagy a Kárpát csoporttal vagy megszállóként kikerültek. Ezek a halmazok többszörösen fedik egymást, tehát nagyon sokan kerültek olyanok hadifogságba, akik nem jártak korábban a szovjet fronton, vagy nem harcoltak azon a részen. Ez egy ilyen kölcsönösség volt, tehát a hadifoglyok szenvedéseit, azt, hogy a foglyok mit láttak kint, és hogy ez számukra nem lehetett egy kívánatos alternatíva, erről nem esett szó. Tehát Rákosi esetében ez volt az érdekes, hogy ugye azokról volt szó, akik itthon elmondhatták volna, hogy milyen valójában az a rendszer, vagy amit ők tapasztaltak, amit Rákosiék építeni akarnak. A Kádár korszakban nem annyira ez a része hangsúlyozódott, hanem mondom, ez a fajta megállapodás működött.
Magyarán egy kölcsönös hallgatás volt.
Egy kölcsönös hallgatás, illetve megfogalmazódott az a legenda, hogy volt egy együttműködés a kint harcoló magyarok és a helyi szovjet lakosság, a helyi partizánok, sőt a vörös hadsereg között. Tehát vannak ilyen részletei is, bizonyos a még a 60-as, 70-es visszaemlékezésekben, esküszöm, mintha a Bors Máté korai történetei kerülnének bele egy-egy ilyen szövegbe, tehát ilyen legendárium szövődik, hogy gyógyszert, kötszert, ne adj Isten, még fegyvert is adtak a partizánoknak, azok meg nem támadták a magyarokat. Na most ilyenről én forrást nem találtam, és tudomásom szerint más történészek sem. Tehát ez főben járó bűn lett volna.
Téves az a megközelítés, hogy mára a magyar hadifoglyok történet a szaktudományok területére került át, mint művelhető tudományterület, de a közvélekedésből, a közbeszédből, a nemzeti emlékezésből szinte teljes egészében kikerült.
Na én inkább úgy érzem, hogy a saját családomban is a volt hadifoglyok beszéltek erről, nem széles körben, és nagyon érdekesek a megközelítések a 90-es évektől, a szenvedés történetként megfogalmazott emlékezések kerülnek nyilvánvalóan előtérbe, hiszen korábban, amikor arról volt szó még a Kádár korszakban is, hogy ugye a Szovjetunió nem hogy most barát, de már akkor is az volt, amikor még ellenség volt. Tehát ugye itt ellenségből kellett barátot faragni. Na most pont ebbe a köztes helyzetbe kerültek be a hadifoglyok, ők bűnbakká váltak a Rákosi korszakban, a Horthy korszak bűnbakjává, mintha saját akaratukból mentek volna ki. Ez egy sokáig elhúzódó folyamat volt, de azért a történetek azok ott voltak valahol, csak nyilvánosságot nem kaptak, 90 után nyilvánosságot kaptak, és egyébként a szenvedés történetek mellett nagyon érdekes, hogy megjelennek az olyan típusú hát ilyen antipikareszkek, mert nagyon összefüggő cselekménysor ebből nem bontakozik ki, de rengeteg az olyan elem a visszaemlékezésekben, ami arra vonatkozik, hogy hogyan éltem túl, hogy milyen hihetetlen találékonynak kellett lenni, erőfeszítés, rákényszeríteni magát a tifuszos betegnek, hogy felkeljen és minden nap a nap egy részében üljön, vagy hogyan szerzett egy takarót magának, hogyan ásta el a csajkát, hogy elnevegyék, tehát ez is nagyon markáns része a hadifoglyok történetnek, hogy túléltem, mert túl akartam élni. A másik rész nyilván pszichésen ez mind egy-egy külön történet. Mert volt, aki összeomlott, és másképp élte meg. De minden történet más, ezt hozzátenném, még akkor is, hogyha az alap folyamat az ugyanaz volt.